estét kívánok, ez az M2 híradója, kül- és belföldi hírekkel, gazdasággal és sporttal.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok!
Először nézzük főbb híreinket. Véget ért a mumbai túszdráma, a terroristákat Pakisztánban képezték ki, és gumicsónakon juttatták el Indiába. Sztrájkkal fenyegetnek a közszolgálati szakszervezetek, a megszorítások ellen 20 000-en tüntettek a parlamentnél. Legalizálhatják a marihuánát Svájcban, a holnapi ügydöntő népszavazáson szoros eredmény várható.
És mi lesz a hagyományos magyar sportágakkal? Az öttusa után a kajakkenuban is beköszöntött a reformkor.
Malajziai diáknak adta ki magát, és feltehetőleg Pakisztánban kapott kiképzést a Mumbaiban vérengző 10 terrorista. 9-üket megölte az indiai rendőrség, az egyetlen életben maradt férfit már kihallgatták. A csaknem 3 napos merénylet sorozatban és túszdrámában legalább 190 ember halt meg.
Hajnalban újabb robbanások hallatszódtak a Taj Mahal hotelből, majd felcsaptak a lángok. A szabadító akcióval egy időben a tüzet is oltani kellett. A kommandósok a szálloda mind az 560 szobáját átvizsgálták, előtte felszólították a bent lévőket, tegyék egyértelművé, hogy vendégek, mert az egységek bárkire tüzelhetnek. Az egyik terrorista ártalmatlanná tételét felvette az indiai TV operatőre. Az imént az egyik túszejtőt látták kizuhanni az ablakból, a fegyveréről azonnal kiderült, mondta a kommandóegységek parancsnoka. Az, hogy pontosan milyen iszlámista fegyveresekről van szó, még mindig nem tudni. Az életben maradt túszejtő állítólag annyit mondott, több hónapos pakisztáni kiképzés után gumicsónakon érkezett társaival. A másik luxusszállót, az Oberoyt már tegnap sikerült visszafoglalni a terroristáktól. Mostanra az utolsó vendég is elhagyta a hotelt. Az emberek többségét sikerült átmenekíteni a szomszédos moziba. Az étterembe ezután dobtak be több kézigránátot. Aki ott maradt, mind meghalt. Emlékszik vissza az Oberoyt olasz szakácsa. Ez a bosztoni házas pár már otthonában idézte fel az elmúlt 2,5 napot. Ők egy szomszéd hotelből nézték végig az eseményeket. Az ablakból láttuk az égő szállodát, láttuk, amint emberek ugrálnak ki az ablakon egy ponyvára, melyet a nagy sietségben nem feszítettek ki eléggé. Egy férfi meg is halt, mesélték. A világ repterein egymás után szállnak le a kiszabadított túszokat szállító gépek. A terminálokon több mint 1,5 napja várják szeretteiket a hozzátartozók. A merénylet sorozatban több mint 20 külföldi halt meg.
Hazaért Indiából az Európai Parlament delegációja. A 77 ember egy francia géppel hagyta el a merénylet sorozat sújtotta Mumbait. Az uniós küldöttség magyar tagja, Gladfelder Béla nem várta meg a francia gépet. Menetrend szerinti járattal Londonba repült, onnan érkezett Budapestre. A néppárti képviselő több társával együtt az egyik megtámadott hotelben szállt meg. A merénylet idején nem volt a szállodában, a képviselők sértetlenül tértek haza. 2000 rendőr veszi körül a bangkoki reptereket, amelyeket 4 napja tartanak megszállva kormányellenes tüntetők. A rendőrök várhatóan arra készülnek, hogy erőszakkal foglalják vissza az épületeket. Hiába zárták le az odavezető utakat, az egyik ellenőrző pontot elfoglalták a tüntetők.
A kormányellenes tüntetők erőszak nélkül fenyegetéssel foglalták el ezt az ellenőrző pontot. Így reggel óta még több demonstráló érkezett a reptérre, már több ezren lehetnek. Pedig a rendőrség éppen ezt akarta elkerülni. A jelek szerint ugyanis arra készül, hogy hamarosan erőszakkal szorítja ki a tüntetőket. A két repteret már szöges dróttal is körül zárták. Miközben készülnek rohamra a tüntetők is. Vasudakkal fegyverkeznek fel, és kamionokból, autókból építenek barikádot, hogy megnehezítsék a rendőrök előrejutását. A tüntetők elszántnak tűnnek. Továbbra is azt hangoztatják, addig nem hagyják el a két repteret, amíg a kormány le nem mond. Harcolni fogunk, üzeni ez a tüntető. Szomcsaj Vongszavat tájföldi miniszterelnök a fővárostól 500 kilométerre Chiang Mai-ban tartózkodik. Szóvivője megismételte, hogy hajlandó tárgyalni a tüntetőkkel, de nem a lemondásáról. Bangkokban csaknem 100 000 turista rekedt. Most az Utapao katonai reptérről indított gépekkel próbálják elhagyni az országot. Ám a reptér naponta csak 50-70 járat indítására alkalmas. Innen indult hajnalban Szingapurba az a két magyar állatorvos is, akik egy elefánt konferencián vettek részt Tájföldön.
Nagyjából 3-4 óra sikerült átverekedni magunkat a tömegen. de ott öregek, gyerekek, mindenféle nemzetlegesen ott üvöltöztek, torongtak. Félelmetes látvány volt.
A helyi hatóságok szerint akár több hétig is eltarthat, amíg a Bangkokban rekedt összes turista hazajut.
Parlamenti választásokat tartanak holnap Romániában, de az új rendszer olyan bonyolult, hogy várhatóan csak egy hét múlva lesznek eredmények. Összesen 18 millió szavazó polgárt várnak az urnákhoz. Mindenki csak az állandó lakhelyén szavazhat, ezért sokan lemaradhatnak a voksolásról. A Magyarországon élők román útlevéllel, de magyar tartózkodási engedéllyel vagy lakcímkártyával szavazhatnak. Az RMDS támogatottsága 5-6% körül van, vagyis ezúttal is jó esélye van arra, hogy bejut a parlamentbe. A marihuána legalizálásáról dönthetnek a svájciak holnap. Az ügydöntő népszavazás másik témája egy jóval keményebb drog, a heroin. Ha a többség igennel szavaz, akkor a súlyosan függő betegek receptre kapnának kábítószert.
Heroin adagjukat készítik ezek a drogfüggők. Van velük egy orvos is, aki azonnal segít, ha rosszul lennének. A kábítószert receptre kapják, és az anyag gyengébb is, mint amit a fekete piacon árulnak. Svájcban 1994 óta juthatnak orvosi ellenőrzés mellett adagjukhoz azok a heroinfüggők, akiknél kudarcot vallott a leszoktató gyógykezelés. A program támogatói szerint azóta csökkent a kábítószerkereskedelem és a bűnözés. Az ellenzők szerint Svájc azonban az adófizetők pénzén támogatja az önpusztító szenvedélyt. A program további sorsa most a választók kezében van. A parlament már meghosszabbította a 10 évre szóló programot, de a jobboldali néppárt népszavazást kezdeményezett az ügyben. A világon szinte egyedülálló drogprogram várhatóan mégsem bukik el. A választók több mint 60%-a ugyanis helyesli. Sokkal szorosabb eredményt hozhat a vasárnapi referendum a könnyű drognak számító marihuána ügyében. A választók ugyanis arról is szavaznak, legalizálják-e a cannabis fogyasztást. Svájcban jelenleg ritkán szabnak ki büntetést kender fogyasztásért, de a felmérések szerint a megkérdezettek fele úgy véli, hogy a további lazításra nemet kell mondani.
Nem hajlandó lemondani az izlandi miniszterelnök, hiába követelik a lemondását immár 2 hónapja a Szigetország gazdasági összeomlása miatt. Geir Harde úgy nyilatkozott, hogy ki akarja vezetni országát a válságból, amelyért személyesen nem érzi felelősnek magát. Bajos előrejelzése szerint a helyzet jövőre még nehezebb lesz. A kormányellenes tüntetések októberben kezdődtek, miután csődbe ment az ország 3 legnagyobb kereskedelmi bankja. Ezután megroppant a nemzeti valuta, sok százan pedig elveszítették munkahelyüket Izlandon. Lengyelországban megállapodást írtak alá a kormány és a szakszervezetek képviselői a tengermelléki hajógyárak megmentéséről. A kormányzat összesen 150 millió eurónyi kártérítést ajánlott fel azoknak a munkásoknak, akik önként távoznak a súlyos válságban lévők Danszki, Dinyai és Csecsini üzemekből. Az egyességtől azt remélik, hogy sikerül megóvni a nagymúltú lengyel hajógyártást a teljes csődtől. A Gdanszki akkor Leninről elnevezett hajógyár volt a legendás szolidaritás mozgalom bölcsője, és így kulcs szerepet játszott a rendszerváltásban is. Sztrájkot hirdetnek januárban a közszolgálati dolgozók, ha a kormány nem teljesíti követeléseiket. A megszorító intézkedések ellen tiltakozó szakszervezetek délután megtöltötték az országház előtti Kossuth teret. Rendvédelmisek, tűzoltók, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, vámosok, összesen mintegy 20 000.
Több százan tanárok, gondozónők és egészségügyi dolgozók szálltak kora reggel buszra Pécsen, hogy csatlakozzanak a budapesti közszolgálati demonstrációhoz.
Mi már azt vártuk, hogy a 2009-es évvel egy új bértáblával rendeződnek a dolgok, és a 13. havit is megkapjuk.
Budapesten egyszerre 5 helyszínen, minisztériumok, szakszervezeti székházak előtt és a Hősök terén gyülekeztek a közszolgálati dolgozók. A legtöbben a Hősök terén voltak. Tűzoltók, büntetésvégrehajtásban dolgozók, vámosok és rendvédelmisek indultak innen a Kossuth térre. A rendvédelmisek egy fejfát és egy koporsót is magukkal vittek. A törvényességet temették jelképesen. A többi helyszínen, például az oktatási tárca épülete előtt Hiller István miniszter lemondását követelték. Délutára a demonstrálók már annyian voltak, hogy megtöltötték a parlament előtti teret. Petíciójukban elfogadhatatlannak nevezték, hogy a kormány újra a közszférát harcolja meg. Követelték, hogy a kabinet vessen gátat az elbocsátásoknak, és hogy állítsák le a közszolgálati intézmények privatizációját. A szakszervezetek ragaszkodnak a 13. havi illetményükhöz, és legalább 4%-os béremelést akarnak.
Elfogadhatatlan, hogy elvegyék a 13. havi illetményünket, amely nem jutalom, nem prémium, hanem a törvények rendelkezései szerint a közszolgálati bérrendszerek a munkavállalók éves keresetének szerves része.
Petíciójukat a kormányfőnek szerették volna átadni, de végül a miniszterelnöki hivatal szakállamtitkára vette át.
A szakszervezetek tagjai mindenre elszántak, azt mondják, a végsőkig harcolnak a bérükért, ha kell, január 12-én sztrájkba lépnek. A Híradót a Kossuth térről Nemes Tamás tudósította.
A kormány megérti a közszférában dolgozó szakszervezetek követeléseit. A kormány szóvivői iroda közleménye szerint a szakszervezetek követelései közül minden olyat teljesítenek, amely az elfogadott költségvetési keretszámok határán belül marad. Kiengedték az előzetesből Nagy György vállalkozót, aki az erzsébetvárosi ingatlaneladásokkal kapcsolatos visszaélések gyanújával tartóztatott le a bíróság 3 hete. Nagy Györgyöt akkor engedték ki a börtönből, amikor az ügy másik gyanúsítottját, az SZDSZ 7. kerületi frakcióvezetőjét, Gál Györgyöt letartóztatta a bíróság. A Híradó értesülései szerint Nagy önmagára is terhelő beismerő vallomást tett az ügyészségen, vélhetően vádalkut kötöttek vele. A közigazgatási hivatal szerint törvényt sértett a budavári önkormányzat, amikor változtatási tilalmat rendelt el a volt Honvéd főparancsnokság épületére a dísztéren. A hivatal 30 napot adott, hogy a rendeletet hatályon kívül helyezzék. A változtatási tilalomról azért döntött az első kerület önkormányzata, mert az épület felújításának terveit a kormány nem mutatta meg nekik. Az épület felújítása az egyik fő eleme a 10 milliárd forintos részben Európai Uniós támogatásból pénzelt palota felújítási programnak. A tilalom miatt azonban a támogatás egy része elveszhet. Valószínűleg egy járókelő halt meg délelőtt Budapesten, amikor leomlott a volt Bolyai János katonai főiskola bontás alatt álló épülete. A bontást szakszerűtlenül kezdték meg, az építési területet nem is kerítették el.
Így nézett ki a leomlott épület és környéke. Az egykori katonai főiskola épületének homlokzata dőlt le az útra. A törmelékek teljesen elborították az üllői utat. Az elsődleges vélemények szerint szakszerűtlenül végezték a bontást.
Hiszen nem normális dolog bontás alatt bontást úgy végezni, hogy ellenőrizetlenül egy épület gyakorlatilag közúti forgalmalási területre dőljön.
A tűzoltókat a munkások értesítették, és azt is jelezték, hogy egy ember maradt a romok alatt.
30 tűzoltó próbálta meg kimenteni a szerencsétlenül járt embert, ám mire sikerült, már csak a holttestet tudták kiszabadítani a romok alól.
Az áldozat feltehetőleg járókelő volt. A munkások ugyanis azt állították, hogy tőlük nem hiányzik senki. A tűzoltók kutyával is átvizsgálták a baleset helyszínét, de a felismerhetetlenségig összeroncsolódott férfin kívül nem találtak mást a romok alatt. A tűzoltók szerint nem zárható ki, hogy a félig ledőlt épület tovább omlik. Arról azonban nem döntöttek, hogy ki és hogyan bontja tovább az épület maradványt. Ezek a felvételek nyáron készültek, ugyancsak a fővárosban, amikor egy tűzoltó utcai házat bontottak, szabálytalanul. Leomlott az épület oldalfala, és 2 munkás temetett maga alá. Az elmúlt egy évben több mint 10 vesztették életüket a figyelmetlen munkavégzés és a szabálytalan bontások miatt.
Amerikában már halálos áldozatai is vannak a fekete pénteknek. A hálaadás utáni pénteken, vagyis tegnap kezdődött karácsonyi vásárlási őrületben a boltba özöllő vevők agyon tapostak egy biztonsági őrt egy Long Islandi üzletben. Kaliforniában pedig 2 ember halt meg, amikor lövöldözés tört ki egy játékáruházban. Fekete pénteken a hagyomány szerint az első vásárlók ajándékot kapnak, egyes üzletek pedig 60%-os engedményt is adnak az első órákban. Egy felmérés szerint ugyanakkor az amerikaiak a gazdasági válság miatt kevesebbet, vagy legfeljebb ugyanannyit hajlandóak költeni a karácsonyi bevásárlásra, mint tavaly. Egy vajúdó nő és egy 8 napos csecsemő is volt azok között, a koszovói szerbek között, akik illegálisan akartak Magyarországra jönni. Hajnalban 50 embert fogtak el Bács-Kiskun megyében, gyalog jöttek át a zöld határon, menekült státuszt kértek.
Pisztolyt fogtak rám, amíg terhes voltam, meséli a Híradónak a koszovói szerb anya. Azt mondja, tudta, hogy útközben szüli majd meg a gyereket, de nem érdekelte. Az asszonyt a határrendészek hozták be egyenesen a zöld határról. Hajnalban szülte meg a kisfiát, aki bár Magyarországon született, koszovói állampolgár. A 22 éves anyát és kisfiát a bajai kórházból hamarosan Békés Csabára, a menekült táborba szállítják, a két családdal együtt, mert hogy menekült státust kértek. Két teljes család jött az anyával együtt illegálisan. Van köztük egy másik várandós nő, aki néhány nap múlva szül. Az egyik anya pedig 8 napos gyerekével indult el, néhány táskányi csomaggal. Bántották a gyerekeinket és a nőket. Összeszedtünk néhány 100 eurót, hogy elhozzák a családot a határig, nem megyünk vissza, mondja a csoport vezetője. A zöld határon jöttek, azt akarták, hogy a határrendészek észrevegyék őket, senkit sem hagytak otthon.
Nem találkoztunk még, hogy egy talicskán tolták át a legidősebb hölgytagot a családnak.
Ez a déli zöld határ. Hetente többször is próbálkoznak itt bejutni az országba. Csak most éjjel 69-en jöttek, de elkapták őket. Bácsalmás térségében idén eddig 460-an jöttek át illegálisan Magyarországra.
1400 afrikai menekült zsúfolódott össze Lampedusa szigetén. A Szicíliától délre fekvő Olaszországhoz tartozó földközi-tengeri sziget az Észak-Afrikából érkező illegális bevándorlók legnagyobb gyűjtőhelye Európában. Csak tegnap 620 embert mentettek ki csónakokról, halászbárkákról és tutajokról a viharos tengeren. Négyükön már nem tudtak segíteni, szomjan haltak a hosszú úton. Az év eleje óta több mint 34 ezer embert fogadtak be Lampedusán, többet, mint eddig bármikor. Új menekülteket már nem tudnak ellátni a túlterhelt központban. Tavasztól cenzúrázzák a futballszurkolók transzparenseit Magyarországon. Csak olyan feliratot lehet majd kitenni a lelátón, amelyet jóváhagyott egy erre a célra létrehozott rendőrökből, valamint az MLS és a klubok képviselőiből álló bizottság. Ez a legújabb próbálkozás a futballhuligánok távoltartására, az eddigiek sikertelenek voltak.
Mostantól csak ellenőrzött transzparenseket vihetnek be a futballszurkolók a lelátókra. A feliratokat egy rendőrökből és az MLS, valamint a klubok képviselőiből álló bizottság hagyja jóvá.
Mielőtt a szurkolók megjelennek a stadionba, és ott transzparenseket kívánnak bemutatni, azokat egy bizottság minősíti, tehát csak engedélyezett transzparenseket lehet bevinni.
A Ferencváros labdarúgó csapatánál már évekkel ezelőtt bevezették a transzparensek ellenőrzését.
Korábban is felmerült már a molinók regisztrálása. Ennek a Ferencváros mindig is biztosította a lehetőségét, különösen úgy, hogy a saját stadionunkban van egy elzárt terület, ahol a szurkolói molinókat tárolják a saját szurkolóink.
Az ORFK intézkedési terve kiterjed a szurkolói rigmusokra is. A rendőröknek azonnal intézkedniük kell, ha nem a mérkőzéssel összefüggő szurkolói megnyilvánulásokat észlelnek.
A transzparensekkel szurkolók csak abban bízhatnak, hogy az intézkedési tervnek nevezett belső utasítás csak a rendőrökre vonatkozik, civilekre nem. A futballklubok pedig abban, hogy tulajdonosként a stadionok házirendjét továbbra is ők határozhatják meg, nem pedig a rendőrség. A híradót Víg András tudósította.
Sporthírek következnek Szántó Dávidtól.
Az öttusázók szabálymódosításából már lehetett látni, hogy az olimpiai programban maradás a jobb eladhatóság érdekében manapság minden sportág megpróbál változni. Ennek egyében most már a kajakosok is megtanulhatnak váltózni.
Három csapathajó szám helyett három váltó került be a kajakkenusok világbajnoki programjába. Mindenről a Nemzetközi Szövetség római kongresszusán döntöttek. A női négyesek 1000, illetve az 500 méteres férfi kajak és kenu négyesek helyét egy-egy szakági váltó vette át. Az elképzelés nem új keletű, hiszen már a 2007-es Szegedi Világkupán is rendeztek ilyen versenyt 100 méteren. A 2009-től életbe lépő új számok távjáról egyelőre még nincs döntés. A tanácskozáson személyi változásokról is szavaztak. Vaskuti Istvánt az ICF első alelnökévé választották, míg az eddigi elnököt, Uri Feldhoffot, a spanyol José Perurena váltja.
Eger vasas döntőt rendeznek majd a férfi vízilabda Magyar Kupában. A házigazda egriek 13-6-ra győztek az Újpest ellen, a vasas pedig hosszabbítás után 10-9-re verte a Honvéd együttesét. Negyedik meccsén negyedik győzelmére hajt férfi kézilabda válogatottunk az EB selejtező sorozatban. A miénk ellenfele vasárnap a csoport talán leggyengébb csapata, Finnország lesz. A találkozót élőben közvetítjük majd az M1-en.
A horvátok elleni Európa-bajnoki selejtező 10. percétől Császár Gábor számít a magyar válogatott első számú irányítójának. Akkor sérült meg Eklemovics Nikola. A fiatal játékos eddig élt a lehetőséggel, a finnektől az első mérkőzés után pedig már egyáltalán nem tart.
Most mi lehetünk nyugodtabbak. Itthon játszunk Nyíregyházán, nagyon bízom benne, hogy sokan eljönnek, érdeklődnek a meccs után. Jó formában van a csapat, és azt hiszem, hogy most már nincs olyan nagyon nagy félnivalónk. Én nagyon bízom benne, hogy egy remek, jó játékkal tudunk diadalmaskodni majd vasárnap.
A szerenkénti selejtezőkkel és az egyéni összetettel folytatódott a Tipmix kupáért kiírt mesterfogú tornabajnokság. A versenyen szinte mindegyik biztos tippbe jött. A nap legszebb gyakorlatát ki más, Berki Krisztián mutatta be, aki ollóival megint csak lekaszabolta a mezőnyt és ámulatba ejtette a bírókat. Háromszoros Európa-bajnokunk természetesen az első helyen jutott a lólengés döntőjébe, mivel ő még mindig csak egy szerezik, az összetett bajnoki címet esélye sincsen megszerezni. Berki tehát a lólengés után befejezte a versenyt, Petrovics Marcel viszont ekkor kezdte el csak úgy igazán. A ferencvárosi versenyző hamarosan át is vette a vezetést, végül pedig fölényesen több mint másfél ponttal győzött Szalontai István előtt. A nőknél bötögő Dorina talán a Peking utáni kihagyás miatt sokat bizonytalankodott, a mesterfokú bajnoki címet így nem ő, hanem Gombás Laura szerezte meg. Újabb taggal bővülhet a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság ugyanis benyújtotta felvételi kérelmét a MOB-hoz. Többek között ez derült ki a szervezet tisztúító közgyűlése után.
Az eddigi elnök Gyömöri Zsolt továbbra is marad a Paralimpiai Bizottság élén, abban viszont biztos, ahhoz, hogy 2012-re Londonra sikeresebb legyen a csapat és a mozgalom, mindenképpen változtatni kell.
Nem akartuk áthúzni a tisztújítást, az új program meghirdetését, hanem minél előbb az új vezetésnek teljes mandátummal és teljes mellszélességgel bizalmat szavazott a közülés. Remélhetőleg ezzel 4 évvel, ha jól sávpárkodunk, akkor megfelelő eredményt és megfelelő létszámmal tudunk Londonban részt venni.
Egy győzelemre van a szenzációt jelentő 16 közé jutástól a ciprusi Anorthosis labdarúgó BL-ben. A Panathinaikos elleni sikerért újabb eurómilliók járnának az elnöknek.
Az aktuális BL szezon legnagyobb szenzációját még mindig a Nagy Zoltánt és soraiban tudó Anorthosis remek szereplése jelenti. Nem az eddig elért sikerekért, tehát, hogy túl nagy árat fizet a klub. A Famagusta elnökét, András Pantelit ugyanis sikkasztással vádolják, és ugyanaz érintett minden tagad, a 1,5 millió eurós tétel eltüntetése miatt már őrizetbe is vette őt a ciprusi rendőrség. Amennyiben pedig a bűnössége bebizonyosodik, akkor a börtön elkerüléséhez még annál is nagyobb csodára lesz szüksége, mint amit a csapata eddig végrehajtott a BL-ben.
Sporthírekkel nem ma, hanem holnap hajnali 00:30-kor várom majd Önöket legközelebb.
Köszönjük, mi pedig időjárás jelentéssel folytatjuk. Reisz András mondja, mire számíthatunk.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az elmúlt 24 óra időjárásának valószínűleg a közlekedők nem örülhettek igazán, hiszen a fagypont körüli hőmérséklet mellett eső, ónos eső, fagyott eső volt az ország nagy részén, illetve északon, északkeleten havazott is. Mindez pedig az okozta, hogy a Közép-Európát kitöltő hideg levegő fölé a földközi tenger medencéje felől nedves enyhe levegő áramlott, emiatt alakult ki többek között ez a több ezer kilométer hosszan eljúló felhőrendszer is, és ebből fotyogott az eső, fagyott eső. Nyugat-Európa fölött megjelent egy újabb ciklon, és ez a ciklon bármilyen furcsán hangzik, a következő napok időjárását bőven meghatározza, mert alig változtat helyzetén. Ami a mi időjárásunkat illeti, nos ez a ciklon közvetett módon befolyásolja majd, hiszen az előoldali áramlási rendszerében helyezkedünk el, innen pedig váltakozó nedvességtartalmú, de több hullámban enyhe levegő érkezik, majd mindjárt meglátják, hogy itt a földközi tenger középső medencéje fölött meleg levegő helyezkedik el, és ez érkezik a délies áramlással, ugyanakkor Nyugat-Európát több hullámban hideg levegő árasztja el, és amikor majd ez a két légtömeg összekeveredett, most akkor szűnik meg ez az említett ciklon. Az éjszakai órákban csökken a felhőzet, tovább csökken, legfeljebb északkeleten fordulhat elő gyenge eső, ónos eső, főleg a szélvédett körzetekben sűrű köd képződik, északkeleten, illetve délnyugaton, és itt fordul majd elő fagypont alatti hőmérséket. Egyébként 0 plusz 3 fok lesz a jellemző. Holnap eleinte változóan felhős lesz az ég, majd délnyugat felől újabb nedves, de enyhe léghullám ér el bennünket, ezért egyre több felé fordul majd elő kisebb eső, záporeső, néhol esetleg zivatar is, de a hőmérséket a Dunántúlon helyenként a 10 fokot is meghaladja, és főleg a Kisalföldön kísérik majd erős időnként viharos lökések a délkeleti szelet, hasonlóan mindez majd az ország délkeleti részén. A Duna-Tisza közén majd a nap második felében várható utóeső, záporeső, néhol esetleg zivatar is, de számottevő csapadék holnap nem lesz. Hétfőn viszont igen, akkor sokfelé számítunk majd esőre, záporra, erős időnként viharos lesz a déli szél, és ezzel még tovább erősödik a nappali felmelegedés, majd kettől kezdve lassan-lassan csökken, de az időjárásnak folytatódik a változékony, enyhe jellege, és főleg szerdára virradó éjszaka számítunk ismét sokfelé esőre. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Véget ért a mumbai túsz dráma, a terroristákat Pakisztánban képezték ki, és gumicsónakon juttatták Indiába. Sztrájkkal fenyegetnek a közszolgálati szakszervezetek, a megszorítások ellen 20 000-en tüntettek a parlamentnél. Legalizálhatják a marihuánát Svájcban, a holnapi ügydöntő népszavazáson szoros eredmény várható. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Macsoka című chilei film hírekkel, legközelebb az M1-en várom Önöket 10:30 után 5 perccel. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Szép estét, viszontlátásra!
Akik a következő magánbeszélgetés 50 percét velem töltik, azok megismerhetik Sas József egy egészen másik, egészen izgalmas arcát. Hallanak majd történeteket, sztorikat, és a kabaré múltját, jelenét, és ha lesz, akkor a jövőjét.